Miki a Zsolt dúdoló. Dúdolgatni halkan, simogatni szépen, ringatózni ölben, nyújtózkodni szélben, kuporogni hóban, melegetni télben, elterülni földön, Isten tenyerében.
Az érintésről szeretnék együtt gondolkodni dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusával, akit nagy szeretettel köszöntök. Mennyit érintsünk, hogy érintsünk, bizonyára nem kérdés senki számára az, vagy nem vitatható, hogy mennyire fontos az érintés az első pillanatoktól kezdve, de hogy ennek mi az evolúciója, hogyan épül majd ki az érintés egy olyan fokra, amikor már a szülőnek mondjuk vissza kell lépni. Ennek milyen fokozatai vannak?
Hát ez az érintés egy csak ugyan egy nagyon alapvető és nagyon meghatározó az életünkben. Most gondoljunk arra, hogy egy testbe fogadunk tulajdonképpen, és ott töltjük el az életünk első 9 hónapját körülbelül, ahol állandó testkontaktusban vagyunk az anyánkkal, és a bőrünk a legnagyobb érzékszervünk, és igazából a test bőrfelületünkkel érzékeljük a magzatvizet, meg a benti történéseket, és a méhen belüli pszichológia, meg a kutatásokból származó tudás egyre több információt hoz ezzel kapcsolatosan, hogy mennyire reagálnak a méhen belül a kisbabák az érintésre, akár a kintről történő simogatása, érintése, és hogy bizonyos testrészeik, mint az arcuk, a szájuk, a tenyerük, a nemi szerveik sokkal érzékenyebbek már méhen belül, mint a más testrészeik. És hogy erre érdemes odafigyelni abból a szempontból, hogy hát amennyiben csak lehet, már méhen belül simogassuk, becézzük, ugye hallanak is a babák, tehát hogy már ekkor el lehet kezdeni a babusgatást.
Egy szülő egy pici babát tetőtől talpig összepuszilgat. Nem tudom, hogy más szülő hogy van, de én egy nagyon-nagyon érintős anya vagyok. Első pillanattól kezdve, még most is rámenősen ölelgetem és puszilgatom a gyerekeimet, pedig már nagyok. Nem is tiltakoznak, az az igazság. Még élvezhetem ezt a fajta kapcsolatot közöttük, nem ráznak le, hogy ne pusziam, vagy ne ölelgessem őket. De látom, hogy vannak szülők, akik annyira nem puszilgatják, vagy ölelgetik a gyereküket. Van olyan gyerek is, aki annyira nem igényli például. Ez hogy alakul ki? Hogy dől el az, hogy kinek mennyi érintésre van szüksége? Vagy hogy függ össze a kettő, ugye a gyereknek az igénye, a szülő igénye?
Azt hiszem, hogy itt családi mintákról is beszélhetünk, tehát vannak ölelkezős, egymást puszilgató családok, ahol a közelség, a testi közelség, a folyamatos testi kontaktus az a mindennapok része és teljesen természetes. És bizony vannak olyan családok, ahol nagyobb testi távolságot, tehát nagyon fizikai távolságot tartanak egymástól. Valószínű, hogy ők másképpen fejezik ki egymás iránt a szeretetüket, de egy gyerek esetében kérdezted, hogy a gyereknek mire van szüksége, és aztán mire a felnőttnek. Gyerek esetében ugye a gyerek, amikor megszületik, ő még verbálisan vagy más úton nehezen kommunikál, vagy még nem kommunikál, és hogy a testi érintés ez az első, amit ő érez, ugye már a születés pillanatában, amikor megérkezik a külvilágba, már a testi érintés az ott van, és több vizsgálat van ezzel kapcsolatosan, hogy mennyire fontos például az, hogy a születés után az anyának a mellkasára tegyék a babát, hogy azonnal testi kontaktusba kerüljön, hogy hallja az anyának a megnyugtató számára nagyon is ismerős szívhangját, és akkor ezáltal hát a szülési traumán így könnyebben átmegy a gyerek. De hogy koraszülöttek körében is végeztek ilyen megfigyeléseket, hogy bizony nagyon fontos, hogy ne inkubátorba kerüljön, hogyha egy mód van rá, akkor az anya mellkasára kell helyezni a babát, a bőrére, tehát nem is a ruhára, hanem a bőrére, a csövekkel, meg mindennel együtt. És hogyha esetleg az anya olyan állapotban van, például császármetszésen esett keresztül, akkor az apára, úgy is hívják, hogy szőr-bőr kontaktus, tehát az apa mellkasára, és bizony az is sokkal jobb, mint hogyha a gyerek egyedül be van téve egy inkubátorba, és megfigyelték, hogy a gyereknek sokkal jobbak lesznek az életfunkciói, nem beszélve erről, hogy például az együtt alvás során van ilyen kutatási eredmény, hogyha a szülő együtt alszik, testközelben alszik a kisgyerekével, a babájával, akkor a gyereknek a szívritmusa kiegyensúlyozottabb lesz, a légzése sokkal kiegyensúlyozottabb is, például ez a sokat rettegett bölcsőhalál, ami ugye pici gyerekeket, egy év alatti gyerekeket érinthet, ritkábban fordul elő, éppen ezért, hogy a légzése igazodik a felnőttnek a légzéséhez, és így úgymond nem felejt el levegőt venni. Azt gondolom, hogy nagyon fontosak az első tapasztalatok, ami az érintést illeti. Nem nagyon értek egyet azzal, hogy szülészeten a protokoll része, hogy a gyereket azonnal elviszik, mérik, fürdetik, amit nem is értek, mert a gyerek sterilen érkezik a külvilágba, hogy erre miért van szükség, vagy miért nem ér rá 2 óra múlva megfürdetni ezt a gyereket. Tehát én azt gondolom, hogy például sok kisgyereknek a víztől való félelme valahová ide vezethető vissza, hogy valamiféle trauma érte az első tapasztalatok során, mert hogy ugye méhen belül ő magzatvízben van, tehát természetszerűen ő kellene szeresse a továbbiakban is a vizet, és a legtöbb kisgyerek szereti is, és mégis vannak gyerekek, akik nagyon félnek, és én erre gondolok, hogy azért, mert egy nagyon rossz tapasztalatuk volt ezzel kapcsolatosan, és ez is érvényes az érintésre is. Már egy egész pici baba jelzéseket ad azzal kapcsolatosan, hogy mikor mire van szükség, és ugye sok esetben egy olyan édesanyja, aki képes arra, hogy ráhangolódjon a gyerekére, ő megérzi a szükségletet, hogy éppen éhes, vagy fázik, vagy melege van, hogy mire van szükség, és erre megfelelően reagál. Az érintés kapcsán is azt gondolom, hogy ki lehet tapasztalni, hogy mi a jó a babának, de ugye legtöbbször tehát a ringatás, a ritmikus mozgás, a kis lábacskáinak, a hátának a masszírozása, a simogatása, hát ez alapvető, a legtöbb családban jelen van, és a gyerek meg megnyugszik. De hogy kutatási eredmények is vannak, például azzal kapcsolatosan, hogy a sokat ringatott baba, a sokat testközelben tartott baba jobban fejlődik, az idegrendszere érettebb lesz, az agyi folyamatok fejlettebbek lesznek, mint azoknál a babáknál, akik nincsenek ringatva, akik mondjuk be vannak téve egy kis ágyba, és ott nagyon sokáig magukra hagyva.
Továbbra is a gyerek szükségleteinél szeretnék elidőzni, hogy egy idő után mégis kialakul a gyereknél az, hogy már ne puszilgassák, letörli az arcát, hogyha az anyuka megpuszilt.
Nagyon jó, hogy ezt így hangsúlyozott, hogy mi a gyereknek a szükséglete, mert hogy az érintés kapcsán alapvető, hogy a gyerekkel ne tegyünk olyat, amit ő nem szeretne, vagy ő visszautasít, illetve, hogy engedjük meg számára következmények nélkül, például zsarolás nélkül, hogy adott helyzetben nemet mondjon az érintésre. Például, hogyha egy 2 éves, 3 éves kisgyerek nem akarja, hogy a nagyszülők, vagy az éppen ritkán látott rokonok az ölükbe vegyék, megpuszíják, akkor nagyon gyakran lehet látni ilyen helyzetet, hogy erőszakkal csak megpuszíja a nagytata, vagy csak magához húzza, vagy megzsarolja, hogy akkor többet nem hozok neked csokit, vagy ilyesmi. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon helytelen, tehát nagyon fontos, és igazából a molesztálásnak, a saját test értékelésének, a saját test iránti tiszteletnek valahol ez az alapja, hogy azok, akik a kisgyereket kezdetben körülvették, és viszonyultak hozzá valamilyen formában, megfelelő tisztelettel, megfelelő tapintattal tették-e. És hogyha a gyerek mondhat nemet, és visszautasíthatja a felnőtteknek a pusziát, vagy a közeledését, és ezt a felnőttek nem torolják meg, ezért nem zsarolják meg a gyereket, akkor a gyerek már nagyon korán megtapasztalja, és megtanulja azt, hogy a teste az ő birtoka, és megtapasztalja azt, hogy igen, hogyha valami számára nem jó, akkor nemet mondhat, és csak az történhet vele, ami számára is jó.
Mi a helyzet a szájra puszival?
Azt gondolom, hogy ennek van egy jelentős kulturális vonatkozása. Például Hollandiában láttam, hogy egész nagy elemi osztályos gyerekeket, kislányokat, fiúcskákat egyaránt a szülő, az apa szájon puszilt, például búcsúzásként, ugyahogy mi arcon vagy homlokon. Számomra is nyilván idegen, mert nem abban a kultúrában nevelkedtem, de valahogy én azt láttam, hogy ez részükről körülbelül annyit jelent, mint ha én az arcát puszilom meg az én gyerekemnek. A mi kultúránkban is azért, főleg falusi közösségben láttam ilyet, hogy régebb igaz, hogy például nők egymás szájon puszilták, és azt hiszem, hogy ez is egyfajta kulturális vonatkozás volt, hogy mi lehet a válaszvonal, vagy mi jelezheti azt, hogy ez már esetleg szexuális közeledésnek számít, vagy szexuális töltető. Én azt gondolom, hogy annak a beazonosítása, hogy milyen érzelmek, vagy milyen reakciók társulnak hozzá. Tehát, hogyha valaki számára ez nem több, mint hogyha a homlokát puszilná, és ez így a kultúrába teljesen belefér, és helyén van, hát akkor azt gondolom, hogy a gyerek szempontjából ennek nem lett káros hatása, de mégis azért később, amikor a gyerek már serdülni kezd, amikor már a nemi vágyak egyre erősebbek, ugye a száj az egy nagyon jelentős érzékszerv, egy erogén zóna, tehát azt gondolom, hogy az már egy nagyon jelentős határvonal, mert hogy valahol a gyereknek meg kell tanulnia azt, hogy hol vannak a saját határai, és mi az, ami az ő szempontjából már az intimitás része, és egy párkapcsolatban van helye, és mondjuk egy szülővel való kapcsolatban meg már nem.
A kulturális szokásokat említetted, magam előtt látom nagyon erősen ezt a, mondhatnám, nyugati szokást, hogy nagyon fontos a távolságtartás, hogyha valaki túl közel kerül, vagy belép a te intim szférádba, az már bántalmazásnak számít. Nem érhetünk egymáshoz, idegeneket nem érinthetsz meg. Hogy gyökerezik ez a fajta? Ne érints meg, maradj távol, ne nyúj hozzám.
Én azt gondolom, hogy ezt hát valahogy mi fordítjuk így le. Szerintem részükről például ezt a fajta távolodást, tehát ugye mondjuk egy szakembernek, mondjuk egy gyógytornásznak nagyon konkrét előírások vannak azzal kapcsolatosan, hogy az, akivel dolgozik, hogyan érintheti meg, és hogyan nem, hogy semmiképpen úgy nem, vagy akár egy tanár, tehát ez a fajta ölelkezés sok esetben, ami itt nálunk teljesen természetes, ott nem, ott visszás, és én azt gondolom, hogy ennek az lett a gyökere, hogy ott már sokkal korábban odafigyeltek a szexuális zaklatásra, ennek az előjeleire, és ennek egyfajta protektív, védelmező funkciója lehet, hogy ezeket a helyzeteket próbálják minél inkább elkerülni. És azt gondolom, hogy ennek következtében sok olyan helyzetet ki tudnak ők így védeni, ami nálunk még sajnos mindig előfordul.
Hogyha a gyerek másolja a felnőtteket, bizonyára példa lehet számára nem csupán az az érintés, amit ő kap, hanem az is, amit lát mondjuk a szülők között. Hogyan tudja ez befolyásolni az ő érintéshez való viszonyát például?
Gyerek másképpen látja a felnőtteket, mint ahogy mi egymást. És itt is nagyon fontos a gyereknek az igényét, a szükségletét figyelembe venni. Én azt gondolom, hogy például azok az intimitásba tartozó érintések, mozdulatok, ami egy házastárs között például teljesen természetes, hogyha ezek zavarják a gyereket, akár undorodik, akkor én szerintem ezt tiszteletben kell tartani, annál is inkább, mert ez a fajta intim viselkedés, ez egy házastársnak a közös ügye, kettejükre tartozik, és a gyerekre semmiképpen. És a gyerek ezzel is megtanulja azt, hogy őt tisztelik, és a gyereknek nem arra van szüksége ebből a szempontból, hogy lássa a szülei közötti, hát szexuális töltetű intimitást, erre semmiképpen, a gyereknek biztonságra van szüksége. Nyilván, hogyha látja azt, hogy a szülők egymást finoman megérintik, egymás kezét megfogják, vagy így járnak az utcán, akkor a gyerek ezt észreveszi, és általában a gyerekek nagyon örülnek annak, hogyha azt érzékelik, hogy a szülők között összhang van. A gyerek elsősorban úgy fog bánni a környezetével, ahogy mi bánunk vele, és alapvető az érintés iránti szükséglet. Tehát sok esetben, és vannak ilyen kutatási eredmények, hogyha például egy gyerek, aki el van hanyagolva, nem kap elég érintést, sok esetben számára az is elviselhetőbb, hogyha bántják, csak már valaki érintse, és legyen fizikai kontaktus. És bizony vannak ilyen kutatási eredmények, például az 1900-as évek elején az első ilyen nagy vizsgálat Harlownak a vizsgálata volt, aki majom csecsemőket választott el az anyjuktól, és nem az volt a lényeg a babának, a kis majom fiúkának, hogy tudott szopni, tehát ételhez jutott, hanem az volt a lényeg, hogy a szőr majmon tudjon megkapaszkodni. És több ilyen megfigyelés van, hogyha a majomfióka sok ideig el van választva az anyjától, és utána visszakerül az anyjával egy ketrecbe, akkor túlzott lesz a kötődés, tehát túlzottan kapaszkodik, és túlzottan fél, hogyha nem látja az anyját. Tehát itt picit átbillen a kötődés, és bizony ez az embergyerekre is érvényes, hogyha a kötődésben valami folytán sérülés következett be az első időszakban, akkor lehet, hogy majd sokkal erősebben fog kötődni, sokkal több félelemmel fog kötődni az a személyhez, akivel ezt ő gyakorolhatja. Ez sok esetben nem a vér szerinti anya, például egy örökbefogadó anya, vagy egy gondozó, de hogy lehet, hogy akkor egy ilyen túlzott kötődés áll fenn.
Hatása van még az érintésnek, a közelségnek a gyerek egészségére, a gyerek ablok életére?
Már egész pici korban az érintéssel meg tudjuk nyugtatni a babát, ugye a ringatással, hogy magunkhoz öleljük, csökken a stressz a babában, csökken a szorongás, és ez később is így van. Nagyon fontos, hogy egymás, tehát ugye mi emberek valahogy így vagyunk teremtve, de akárcsak a főemlősök, hogy egymást érintve nem csak az nyugszik meg, akit érintünk, hanem ez nekem is jó, és visszahat. És megfigyelték, tehát állatokon megfigyelték, például a majmoknál ugye egymást bogarásszák, és megfigyelték, hogy itt nem arról van szó, hogy ők bolhásak, és akkor egymást ezért bogarásszák, hanem pont ez a kontaktus, ez az érintés egymásnak, a másiknak és magamnak is a megnyugtatása, tehát hogy ez történik. És azt is megfigyelték, hogy akik bogarásszák egymást, hogyha veszélyhelyzetbe kerülnek, akkor sokkal inkább védelmezik egymást. Ez nagyon érdekes. És azt hiszem, hogy mi is így működünk, és a kutatások ezt bizonyítják, hogy minél több az érintés, annál jobb az immunrendszerünk, tehát határozottan pozitív hatása van, és ezért, mert csökken a stressz, csökken bennünk a szorongás, ami ugye azért manapság bőven kijut, azt gondolom mindannyiunknak, és ezzel valamiféle biztonságot nyújtunk a másik félnek, és hát az ember társas lény, igazából társas kapcsolatban, közösségben tudjuk mi jól érezni magunkat.
Az van előttem, hogy mennyivel feszültségoldóbb, vagy mennyivel probléma megoldóbb egy olyan helyzet, amikor a feszültséget egy öleléssel elillantjuk.
Igen, tehát ezekben a közeli kapcsolatokban verbálisan, szavakkal is kommunikálunk, de sokkal gyakoribb a testbeszéd, a mimikával való kommunikáció, és teljesen egyetértek, hogy egy öleléssel, egy érintéssel többet el lehet mondani. Ugye a szavak félreérthetők, amit már így magyarázni kell, főleg ilyen érzelmi vonatkozásban, az már olyan nehéz is adott helyzetben, de egy tekintet, hát lehet simogatni a tekintettel is, de egy ölelés bizony nagy mértékben ki tudja simítani a kapcsolatot, és ez igaz a párkapcsolatra is.
Dr. Kovács Réka Rozália, nagyon köszönöm neked ismét.
Örülök, hogy itt lehettem, és beszélgethettünk.
A pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa jövő héten is velünk lesz, ha tehetik, tartsanak velünk. Én Ila Ildikó vagyok, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Minden jót!